Tisztelt gyülekezet, kedves vendégeink és testvéreink, elkezdtem a Bibliában példaszerű gyülekezeteknek a bemutatását, és az antiókiai gyülekezetről volt szó. Mai alkalommal szeretném ezt a sorozatot folytatni, de előtte még a gyermekekhez szólni, mert látom, hogy vannak körünkben gyermekek. És most egy kicsit hideg van, úgyhogy egy hideg történetet szeretnék elmondani, amit az egyik prédikátorunk meg is írt, hogy pár évtizeddel ezelőtt, amikor ő gyermekeskedett, és nagyon hideg tél jött, és az egész lakás hideg volt. És fogytán is volt a tüzelő, az a kevés is, ami volt arra az évre, de az édesapjuk mindig azzal bíztatta, hatan voltak testvérek, hogy a Jóisten nem hagyja őket dideregni és megfagyni. Majd lesz ennek megoldása, csak valóban kérjék Istent hittel. És azt olvastam ebben az írásban, hogy soha, de soha nem tudja elfelejteni, hogy a konyhában letérdelt a két szülővel együtt, mind a hat gyerek. És az édesapjuk egy olyan lélekbeható imát mondott, a Jóisten kezére ajánlotta a családjuk életét, fogytán van a tüzelő, hogyan lesz meleg a lakásunkban. És olyan mély ima volt ez, és a gyermekeket is annyira meghatotta, és még inkább az, hogy már délután ennek az imának meglett az eredménye, mert abban az időben ugye nagy szekerekkel hozták a fát, a szenet is, és már délután beállított egy nagy szekér tüzelővel, több mázsa, fával, szénnel. Hát honnan jött ez? Abban a kerületben, mert budapesti a történet, élt egy ember, aki különösen szívén viselte a nagy családoknak, meg a szegény családoknak a sorsát, és abban az időben készített egy listát, hogy a kerületben kit kellene segíteni. Őnek is se volt olyan nagyon sok pénze, de mindig 5-6 családot segített, és ők a hatodikként kerültek föl a listára. És az ő tudtuk, az ő kérdezésük nélkül, Isten így teljesítette az imájukat még aznap, hogy megjelent a hatalmas nagy kocsi, faj és szén, kirakodhatták, persze abba is jó bemelegedhettek, én is emlékszem, amikor gyerekek voltunk, és megjöttek a fával, és mi kirakodhattuk, olyan jó bemelegedtünk, utána jött a favágó, és akkor annak is elvehettük az elfűrészelt fadarabjait, és aztán jött a legszebb munka egy fiúgyerek részére, mint nekem is, hogy fát lehetett vágni. Különösen az apró fáért ment a nagy küzdelem, néztük mindig, hogy mennyi akácfa érkezett, és ugye abból lehetett jó apró fát hasogatni, más fákból más darabokat, és így leírja ez, és bennem is úgy megmaradt, hogy mi ugyan így nem fáztunk már az 50-es, 60-as években, de ez a történet egy kicsit korábbi, de Isten minden korban, minden körülmények között gondot visel az ő övéiről, még ilyen esetekben is. Ezért mi is magunkban fohászkodjunk azért, hogy az országunkban, a gyülekezeteinkben és a mi családjainkban ma is teljesüljön Istennek ez az akarata, és Isten mindenkit el tudjon látni, aki szükséget szenved. És ezek után egy szintén nagyváros gyülekezetét szeretném bemutatni, és a mai téma, amiről szeretnék beszélni, az efézusi gyülekezet. Tehát múltkor beszéltem Antiókiáról, ahonnan a kereszténység elindult, ahol először keresztényeknek nevezték a keresztényeket Szíria fővárosában. Efézus most a mai Törökország nyugati részén levő város. Abban az időben, amikor a gyülekezet létesült, körülbelül 200 ezres város volt. A római birodalomnak a fővárosa Róma körülbelül 1 millió lakosságot számlált, és voltak utána nagyvárosok, mint Alexandria, mint Efézus, mint később Konstantinápoly, Antiókia, ezek 100 ezres nagyságú városok voltak. Hogyan is jött létre egy gyülekezet? Csak röviden mondanám el a gyülekezet születésének a történetét, mindenki utána nézhet, és kérném is, hogy majd olvassuk el otthon az apostolok cselekedetei 19. fejezetét, ami leírja, hogy hogyan is jött létre egy gyülekezet. Pál második missziós útján érkezett ebbe a városba, és amikor kikötött és a városban tájékozódni kezdett, kiderült, hogy ebben a városban keresztények ugyan nincsenek még, de Keresztelő János tanítványaiból 12-t is talált. Nagyon érdekes dolog ez, hogy Keresztelő János mozgalma mennyire elterjedt az egész római birodalomban. Mi úgy gondolnánk, hogy Keresztelő János, mivel a tevékenysége csak Judeában bontakozott, illetve a Jordánnak az alsó és felső folyásánál is a tanítványok maradtak ott az országban, ezért mi úgy gondoljuk mindig, hogy Keresztelő János tanítványai csak Palesztinában éltek, de ez nem így van. A diaszpórából hazajött zsidóságnak a figyelmét is felkeltette Keresztelő Jánosnak az ige hirdetése, és akik hazamentek, mint például itt Kis-Ázsiába is hazamentek, megkeresztelkedtek Keresztelő János keresztségével, és amikor Pál apostol Efézus földjére lépett, 12 tanítvány talált, itt hangzott el a híres kérdés, hogy vettetek-e szent lelket? És mi volt erre a tanítványok válasza? Sőt, azt se tudjuk, hogy van szent lélek. És Pál apostol a teljes igazságot, a tökéletes igazságot bemutatva újra megkeresztelte, tehát az újra való keresztség bibliai tanításával is találkozunk, és először ez a gyülekezet a Keresztelő János 12 tanítványából kezdett megszerveződni, és Pál apostol úgy látta jónak, hogy a városban maradjon, és 3 hónapig a zsinagógában lépett föl. Ugye Pál apostolnak általános tanítási módszere volt, hogy ahova eljutott, mindenhol először a zsidók zsinagógájában lépett föl. Először lelkesedtek érte, de aztán megosztotta a zsinagógát. Voltak, akik Pál mellé álltak, voltak, akik viszont dühött ellenérzéssel viselkedtek. Úgyhogy Pálnak 3 hónap után el kellett hagyni a zsinagógát, és a városban, ebben a nagyvárosban egy termet bérelt, Tirannosznak, meg is mondja a tulajdonosnak a nevét, Tirannosznak az iskoláját vagy termét, és 2 évig tanított ebben. Ez egy nagy csarnok lehetett, oszlopos csarnok. Az ókori feltárások valószínűsítik, hogy régen voltak magániskolák, és a magániskolákat ilyen bérelt helyiségekben helyezték el. Pál apostol itt hirdette az igét, a városban letelepedett, és a 12 tanítványhoz aztán egyre másra kezdtek jönni, tartozni, mások is megkeresztelkedtek, és a gyülekezet egyre inkább növekedett, sőt, már a környéket is bejárták, a Kolossé, Laodícia és más városok vannak itt, ahol gyülekezetek jöttek létre. Pál apostolnak a gyülekezet építése munkatársaival együtt szépen folytatódott, de a kereszténység annyira erős lett ebben a városban, hogy 2 év után lázadás tört ki, mégpedig a helybeli ötvösmesterek részéről. Efézus egy bizonyos kultusznak, a Diana kultusznak, az Artemis kultusznak volt a fővárosa. Ez tulajdonképpen egy női istenség volt, ugye a szerelemnek és a nemiségnek az istennője, és ezek az ötvösök különböző szobrocskákat és kegytárgyakat készítettek, ami óriási forgalmat biztosította számukra, mint egyébként a mai világban is minden, ami a szerelemmel és a nemiséggel kapcsolatos, a hírlapoktól kezdve a videókon át, a nem tudom én mikig, talán jobb nem is említeni ezeket, óriási bevételt biztosít, és amikor a kereszténység a városban terjedt, az emberek elálltak ezeknek a szobrocskáknak a vásárlásától, és az ötvös mesterek vezére egy bizonyos Deméter lázadást szított, semmi fogható bizonyítékot nem talált se Pálra, se az apostolokra, se a gyülekezetre, csak egy valamit szajkóztak, hogy összehívta a népet ez a Deméter, hogy nagy az efézusi Diana, nagy az efézusi Diana. És ezeket kiabálták, és egy ilyen hatalmas tömeghangulat fejlődött ki, amelynek egyik része volt, hogy Pált és az apostolokat meg akarták ölni. A város felbojdult, és az egyébként azóta feltárt efézusi színházba, ami több mint 20 000 embert fogadott be, hajtották be a népet. Pál apostol maga is annyira megrendült, hogy ő is szeretett volna a helyszínre sietni, de megint hadd hívjam fel a figyelmet a gyülekezet bölcsességére, mint a múlt alkalommal is, hogy az antiókiai keresztények is hogy tudtak bölcsen dönteni a Pál és Barnabás között felmerült vitában. Itt is Pál apostolt visszafogták, hogy el ne menjen a színházba, be ne tegye oda a lábát, mert teljesen bizonyos, hogy megölnék, és Pált erőnek erejével visszatartották. Aztán elment egy munkatársa, aki szólásra emelkedett, de őt is elsöpörték, amikor látták, hogy zsidó származású, akkor félretették, és kórusban órák hosszán át skandálta a nép, hogy nagy az Efézus, efézusi Diana, nagy az efézusi Diana. Már a római polgári hatóságnak kellett közbelépni, a város jegyzőjében volt akkora lélek jelenlét, hogy fellépett és azt mondta, hogy emberek, hát hogyha ez így folytatódik, ezt lázadásnak híre megy, talán még a katonaságot is kivezénik, és sokkal nagyobb lesz a károtok, mint hogyha szépen hazamennétek. Olyan érdekes ott a jegyzőnek a beszéde, hűti az embereket, hogy ki akar az efézusi Diana ellen szólni. Hát mindenki tudja, hogy ez a város istensége, és semmit a keresztények ez ellen nem tettek. A polgári hatóságnak köszönhették itt a gyülekezet tagjai, és személyesen Pál apostol is, hogy lehűtötték ezt a lázadást. De Pál apostolnak le kellett vonni a megfelelő tanúságokat, és rövid idő leforgás alatt el kellett hagyni a várost. Összesen mintegy 3 évig tanított, élt ebben a városban, sátorkészítő mesterségét továbbra is folytatva, eltartva sokakat a munkatársai közül, és a gyülekezet fejlődött, és mint tudjuk, ennek a gyülekezetnek a lényege, hogy mi volt ez a gyülekezet, és mi mit tanulhatunk ettől a gyülekezettől, 2 levélben is benne van a Bibliában. A Bibliában szól az efézusi levél, Pál apostol efézusi levél, amit olvashatunk 6 fejezetben Pál levelei közül, de egy másik levél is szól Efézushoz, és ez Jézus Krisztusnak a 7 gyülekezeti levél között az első levele, amely Jelenések könyve 2. fejezetében található, az efézusiakhoz írott levél, tehát egy missziós levél is szól, és egy profétikus levél is szól ehhez a gyülekezethez. Ha meg akarjuk állapítani, hogy mi volt ez a gyülekezet, mit tanulhatunk ettől a gyülekezettől, ehhez a 2 levélhez kell folyamodnunk. Az apostolok cselekedetei 19.-20. fejezete rendkívül szűkszavú, még talán a 20. fejezet részletesebb, ahol Pál apostol egy ízben, amikor egy következő útján Jeruzsálem felé megy, Mirétoszban kikötve, magához kéreti az efézusi gyülekezet véneit, és a mai istentiszteletünk végén majd ebből az utolsó páli beszédből, amikor utoljára találkozott ezzel a gyülekezettel, hiszen elvitték, letartóztatták, 2 római fogsága következett ezután, a gyülekezet könnyes szemmel, a vének könnyes szemmel vettek búcsút az alapító apostol, mert az apostol előre megmondta, hogy többet nem látják majd az életben. Nézzük akkor ezt a 2 levelet, hogy ebben a 2 levélben miről is van szó, milyen volt ez a gyülekezet, és mit is írt Pál apostol, és Jézus Krisztus mivel bátorította ezt a gyülekezetet. Ha fellapozzuk az Efézus beliekhez írott levelet, különböző kérdések támadhatnak bennünk, mert Pálnak az egyik legismertebb levele, de ugyanakkor viszont az egyik legtalányosabb levele is, hogy tulajdonképpen milyen céllal írta az efézusiaknak ezt a levelet. Ugye a legtöbb levélről tudjuk a megírásának a konkrét célját. Tehát például a római levélnél tudjuk azt, hogy a római levélben megoszlás támadt a zsidó keresztények között és a pogány keresztények között, és Pál apostol ezért írta a római levelet. A Galata levélről tudjuk azt, hogy nagyon sokan visszatértek a törvényeskedéshez, Kolossé gyülekezetnél is erről van szó, ezért írta Pál apostol ezeknek a gyülekezeteknek ezeket a leveleket. De vajon az Efézus beliekhez miért írt levelet? Ezen, ha egy kicsit túlzásokba akarnék menni, azt mondanám, hogy azóta is gondolkoznak a Bibliát olvasó emberek, mert az efézusi levélből, akárhányszor olvassuk is, nem derül ki egészen konkrét ok arra nézve, hogy miért is írt a levelet, sőt, amikor előkerült a Codex Sinaiticus, és a Codex Vaticanussal együtt ugye megnézték a szövegét, akkor az efézusi levél első versében még az Efézus szó is hiányzik a legrégebbi kéziratokban, tehát így kezdődik ez a levél a legősibb kéziratokban, hogy Pál, Jézus Krisztus apostola Isten akaratjából a Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Kimarad a legrégebbi kéziratokból, hogy az Efézusban lévő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek az utolsó rész megmarad. A keresztény hagyomány azonban teljes egyöntetűséggel vallja, hogy ez az efézusiakhoz írott levél, de talán valóban körlevélről volt szó, szólt Efézus keresztényeinek, Laodícia, Kolossi, a környékbeli gyülekezeteknek, amelyeknek a központja Efézus volt. Ha elolvassuk a levelet, tehát akkor nem derül ki egészen pontosan, hogy milyen hiba volt itt, vagy milyen probléma volt itt, vagy egyáltalán mi volt a levél megírásának a konkrét célja. Hogyha sokat olvassuk a levelet, akkor egyetlen egy fogalom többször is előfordul ebben a levélben, és azt gondolom, hogy ez az a fogalom, amit nekünk is nagyon meg kell vizsgálnunk, és olvasnám talán, hogy lássuk, hogy hányszor fordul elő a fogalom a levélben a 3. fejezet 16. versétől, aztán majd a 6. fejezet 10. versétől az igét. Tehát nézzük az Efézusi levél 3. fejezetében a 16. verstől. Ezt mondja Pál apostol, ezt kívánja a gyülekezetnek, hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért az Isten, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus hitáltalati szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem mind kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Amen. És olvasnám a 6. fejezetben is a 10. verset, ez így szól, tehát 6. fejezet 10. versét, végezetre atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. A felolvasott igerészekből is csak ennyit szeretnék felolvasni, mi derül ki, ennek a levélnek mi a központi mondani valója, miről szól ez a levél, az erőről. Hogy megerősödjünk Krisztusban, lakozzék Krisztus a mi szívünkben, megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy Isten tudjon munkálkodni a mi bennünk munkálkodó erő szerint, és legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Kedves gyülekezet, felteszem a kérdést, hogy a keresztény embernek miben van az ereje? Keresztény embernek miben van az ereje? Gyermekkorunktól fogva tanítottak bennünket arra különböző történetekből, emlékszem a Kinizsi Pál történetére, aztán a Toldi Miklós történetére, hát ugye a fizikai erő. Valaki mennyire tetrekész, mennyire leleményes, mennyire ügyes. Az emberi világban sokszor az erőt ezzel azonosítják, de egy keresztény embernek miben van az ereje? Jézus az élete során mikor mutatta a legnagyobb erőt? Mikor mutatta Jézus a legnagyobb erőt? Akkor, amikor nehéz helyzetben volt, akkor, amikor elfogták, és mégse sodorták őt az események, hanem ő ment az események elébe, és irányította az eseményeket. Akkor, amikor arcátlanul a saját szavaiból akarták a vádiratot kivenni belőle, Jézus mégis szeliden szólt. Akkor, amikor egy katona megmutatta az erejét, és arcul verte Jézust, és Jézus mégis hogyan viszonyult ehhez az Annás házában levő katonához. Akkor, amikor Kajafás megmutatta az erejét, mert még a ruháját is meg tudta szaggatni. És Jézus erre hogyan válaszolt? Akkor, amikor Heródes beöltöztette őt a bolondok ruhájába, így szégyenítve meg, és Jézus hogyan mutatta meg az erejét? Egy keresztény embernek az ereje a türelmében, a szelídségében, a másokért való szolgálatban van, hogy mennyire nem lankadunk, mennyire nem csüggedünk, mennyire van reménység a szívünkben, mennyire bizakodók vagyunk más emberekkel kapcsolatban, akik talán sokak szemében, sokak már lemondtak róluk. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Az ereje a keresztény embernek a jellemtulajdonságok erejében van. Milyen jellemtulajdonságokat öltünk magunkra, ezek hogyan fejlődnek ki bennünk, hogyan erősödnek, és nem véletlen, hogy az Efézusi levélben olvasható az, ami Pál apostol egyik levelében sem olvasható. Az Efézus levél 6. fejezetében a 11. verstől a lelki fegyverzetnek a megmutatása. Hogy egy keresztény ember hogyan öltsön magára erőt. hogyan tudunk mi egyre erősebbek lenni. És ahogy egy római harcost elénk állít itt Pál apostol, és a római harcos egyes ruhadarabjait, vagy egyes védekező és támadó eszközeit megfelelteti bizonyos jellemtulajdonságokkal, megfelelteti belső értékekkel, hogy itt van éppen nyitva a Bibliánk, azt mondja a 6. fejezet 13. versétől, annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét. Vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellent állhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Ahogy Jézus is tette. Jézus is minden fegyvert fölvett. Jézus is mindent elvégzett. Jézus is megállhatott, mint tiszta, ártatlan és szeplőtelen, mint aki adhatja az életét, mert semmi bűn nem volt benne, ezért adhatta az életét, miértünk nem kellett volna ennek az életnek elvesznie. És milyen erőket sorol fel, hogy hogyan törekedhetünk mi erőre. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel. Felöltözvén az igazságnak mellvasába. Igaz lelkűség, igazságosság, ez az öv. Az igazságnak a mellvasába öltözzetek fel. Tehát egy keresztény embernek mi a legfőbb ereje? Az igazságosság és az igazsághoz való rendíthetetlen hűség. Ez adja a keresztény embernek az erét. Az igazság az, ami a legnagyobb erőt adja nekünk, hogy tudjuk, hogy minket az igazság szabadokká tett. Mi tudjuk, hogy valaki olyas valakit követünk, akinek az élete, az út, az igazság és az élet. És aztán mondja, hogy felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, hogy ezt az igazságot átadjuk másoknak, hogy vegyük fel a cipőt, vegyük fel a sarut, induljunk útra. Keresztény embernek az az ereje, hogyha másokért tehet, ha másokért élhet. Abban gyarapodik az ereje, hogyha másokért vállal küzdelmeket, ne talán még szenvedéseket is, mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát. A pajzsot az ókorban nagyon speciálisan készítették el. Akkor a pajzsokat készítettek, nem csak a mellett védte, azért volt a mellvas, hanem az egész testet védte a pajzs. És sokszor óriási darab volt ez, és hogy könnyen lehessen vinni, fából készítették, és bizonyos részeit aztán fémekkel erősítették még meg. Mi, ami egész lényünket betöltő védelmi eszköz, mi az a hatalmas egész testünket védő pajzs, a hit. A keresztény ember ereje a hitében van, a legfőbb ereje a hitében van, amellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok, hogy záporoztak ugye az ellenség felől ezek a tüzes nyilak, de a pajzs, mondom, az egész testet védte, nem csak a felső testet, az egész emberi testet védte. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, a fejet, a legértékesebb részét az embernek még egy külön sisak is védte, és mi a mi sisakunk? Az üdvösség sisakját is fölvegyétek. Mi az, amire a földi küzdelmünkben mindig szükségünk van, és ami újra és újra erőt ad az életünkben? Az, hogy tudjuk, hogy mi nem bizonytalanra futunk, és nem a levegőt vagdossuk. Nekünk az örök élet van ott az útunknak a végén. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek. Minden földi küzdelméből a keresztény tovább lát. A legkisebb küzdelmekbe ragad bele, a legnagyobb küzdelmekben sem veszíti el a bátorságát, mert mit látunk? Azt látjuk, amit Pál apostol így fejez ki a Tesszalonikaiakhoz írott levélben, hogy szeretteim, Istenhez méltóan viseljétek magatokat, mint aki az ő országába és dicsőségébe hívott el titeket. Mi az örök élet várományosai vagyunk. Minket Isten hív az örök életre. Ne legyünk balgatagok, ne csak a földi küzdelmeket lássuk. A földi küzdelmekből nekünk csak annyi fontos, annyit kell meglátnunk a földi küzdelmekből, ami szolgálja a mi örök életre való eljutásunkat. A léleknek kardját, amely az Isten beszéde. Egy támadó fegyver van, a kard. De mi ennek a támadó fegyvernek az azonosítása? Az Isten beszéde. Nekünk egy eszközünk van arra, hogy embereket meggyőzzünk, mi nekünk egy támadó fegyverünk van idézőjelbe téve, az Isten beszéde. Mi erőt nem használhatunk, hatalmat nem használhatunk, emberi indulatokat nem használhatunk,
az emberi indulatokat használta a porosztó Jézussal szemben, használta Kajafás, amikor megszaggatta a ruháját, használták az emberek, Jézus soha emberi indulatot, emberi ösztönöket nem használt az igazságnak az alátámasztására. És milyen érdekes, hogy általában mi a lélek fegyverzetét csak idáig szoktuk elolvasni. De például az Efézusi levél meggyőz arról bennünket, hogy a 18. vers még hozzátartozik ehhez a fegyverzethez, mert a 18. vers azt mondja, hogy minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván, minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Miért tartozik ez is a keresztény ember erősítéséhez? Aki katona volt, tudja jól azt, hogy a katonasság idején is mi mindent ránk raktak. Ott is volt sisak, ott is volt menetfelszerelés, ott is volt minden, de nagyon jól emlékszünk arra, hogy a katonasság során is volt egy nagyon fontos hadosztály, egy külön hadosztály, ami minden ezredben ott kell, hogy legyen. Melyik hadosztály ez? Hiába van meg a teljes fegyverzet, hiába vagy teljesen tetőtől talpig beöltözve, ha nincs meg ez a hadosztály, nem tudod megnyerni a küzdelmet. Ez a hadtáp. Ugye ez a hadtáp. Mert milyen az a katona, akinek mindene megvan, fel van öltözve, de mondjuk korog a gyomra, vagy napokig nem ehet. A hadtáp az egy külön ügy. Én is sok időt eltöltöttem a hadtápon, általában büntetésként vezényeltek bennünket oda. Soha nem felejtem el, amikor 300 töltött paprikát kellett megtöltenem, mert ez volt a büntetés. Az életben nem töltöttem meg ugye ennyi töltött paprikát, de hát egy ezrednek bizonyos időkben szüksége volt ilyen élelemre. A hadtáp, és mi a keresztény hadtápja? Ez az imádság. Azért tartozik hozzá a győzelemhez, és azért mondja az efézusiaknak, hogy igen, figyeljetek erre, ti keresztényé lettetek, ti hívőkké lettetek, de nézzétek meg, hogy mindent felöltöttetek, igaz lelkűségnek az öve ott van az életetekben, az igazság melvasába beöltöztetek. Ott van, felsarusztátok lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, a hitnek pajzsát fölvettétek, ott van az üdvösség sisakja, mennyire forgatjátok a lélek kardját, és minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért, ha nincs imádság az életetekben, ha nem éltek komolyan, elszántan, álhatatosan, kitartó, imádságos életet, akkor hiába van meg a fegyverzet, akkor nincs ott a hadtáp, nincs erő, nincs olyan erő, ami a ti küzdelmeitekben, ti háborúságotokban győzelemre tud benneteket vezetni. Úgy tetszik, hogy az efézusiak ennek a levélnek ezt a döntő mondani valóját megszívlelték. Itt egy erős gyülekezet jött létre. Itt egy hatalmasan munkálkodó gyülekezet jött létre. Itt egy igazsághoz rendíthetetlenül hűséges gyülekezet jött létre. És most lapozzunk a Jelenések könyve második fejezetéhez. Itt csak a lényeget emeltük ki Pál apostol leveléből, de most nézzük meg, hogy Jézus Krisztus ennek hátterén milyen üzenettel fordul az efézusi gyülekezethez. Jelenések könyve második fejezet első versétől ezt olvashatjuk. Ezt mondja Jézus, az efézus beli gyülekezet angyalának írd meg. Ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki jár a 7 arany gyertyatartó között. Tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat, és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. De az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Ennyi dicséretet egy egy levélben. Döbbenetes olvasni is, nem? Valóban megerősödött gyülekezet volt. Ez a levél Jézusnak a levele persze egy körülbelül egy fél, csak nem egy fél évszázaddal, ugye a másik levél a 60-as évek legelején íródott, ez meg a 90-es évek legvégén. Tehát csak nem egy fél évszázaddal ezután írja, küldi Jézus ezt a levelét. De nézzük a második verstől. Tudom a te dolgaidat, a te fáradtságodat, tűrésedet, gonoszokat nem szenvedheted, és megpróbálod azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok. Tehát, hogy ott van az igazságnak az öve, ott van az igazság melvasa, aki kereszténynek mondta magát, de a valóságban nem az volt, nem azt tanította, nem azt képviselte. Ez a gyülekezet megvizsgálta, és azt mondja, hazugoknak találtad őket. Azt mondja, terhet viseltél. Micsoda teher ez, amikor egy gyülekezeten belül rendet kell teremteni, meg kell vizsgálni az ott élő testvére, hogy valóban teljes szívvel követik-e Krisztust, béketűrő vagy, azért nevemért fáradoztál, és az íra a pontot ezt teszi fel a harmadik vers végén, nem fáradtál el. 40 év egy gyülekezet életében óriási idő. És ez a gyülekezet erősödött, fejlődött, fáradozott, és nem fáradt el. Csodálatos mérték ez mindannyiunk számára, hogy igenis egy gyülekezet fejlődhet, növekedhet, erősödhet. Nem szükségszerű az, hogy a hullámhegyek után hullámvölgyek következzenek. A hegyek után hegyek is maradhatnak meg. De nézzük meg, hogy a negyedik versben mi volt a panasza Jézusnak ez ellen a gyülekezet ellen, de az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Kedves gyülekezet, ez a Bibliának egyik legnagyobb kérdése és legnagyobb találja. Ha egy ember, ha egy gyülekezet végzi a dolgát, ha tűr, ha fáradozik, ha képviseli az evangéliumot, ha megvizsgálja a maga sorain belül a kereszténység mércéje szerint a testvérek állapotát, és ha nem fárad bele, az állandó küzdelembe nem fárad bele, minden nap felölteni a lélek fegyverzetét, és hogy lehet az, hogy eközben valahogyan mégis valami döntő, valami lényeges dolog elveszik, az első szeretetedet elhagytad. Milyen megdöbbentő, miben látjuk ennek az okát, ennek a talánynak a megfejtését? Sokszor látjuk ezt az életben, hogy valaki végzi a dolgát, mint a gépek is végzik a maguk dolgát, és mennek, járnak, zakatolnak, de valahogy a lényeg kimarad. Elillan a lényeg, a szeretet. A szeretet, ami olyan érzékeny dolog, amit annyira kell táplálni, mert sokszor az ember a sok fáradozásban, munkában elveszíti a szeretetet. Látjuk ezt a hétköznapokban is. Szülők dolgoznak a gyermekekért, szinte már elcsigázva, már erejükön felül is vállalva, és aztán elmúlik így 10-20 év, és kiégnek. Na de itt nem is, nincs is szó kiégésről, hiszen azt mondja, hogy fáradoztál, és nem fáradtál el. Még erre is ügyeltek. Hát akkor hol illan el a szeretet? Hogy lehet a szeretetet úgy megőrizni, hogy az ott maradjon az életünkben, hogy az ne illanjon el? Mindig elillan a szeretet akkor, hogyha egy kicsit is nagyobb az önbizalom az emberben, egy kicsit is nagyobb a magabízás az emberben, mint ahogy a Krisztus iránti vonzódásnak és szeretetnek kell lennie. Ha egy kicsit is magunknak tulajdonítunk dolgokat, ha egy kicsit is azt mondjuk, hogy én vagy én így, ezekkel a finom lépésekkel, úgy sokan azt mondják, hogy hát ez olyan kis dolog, de amikor az ember ilyen szólásmódokra jut, amikor ezt érzi belül is, az én kezd előtérbe kerülni, Krisztus kiszorul, és az első szeretetét az ember elhagyja. És ez évek, évtizedek alatt lezajlódhat, ez végbe mehet, és Efézusban is ez volt a probléma, de Jézus Krisztus nem mondott le erről a gyülekezetről, hanem felszólította, hogy vissza lehet szerezni ezt az első szeretetet, ami évtizedeken keresztül, mert ugye ezek nem hónapok, meg nem évek alatt múlt el az első szeretet, ez egy évtizedes probléma volt. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd. mondja Jézus ennek a gyülekezetnek. Mit jelent ez, hogy emlékezzél meg azért, honnét estél és térj meg? Picit lapozzunk vissza az efézusi levélhez, és Pál apostol már abban az időben is az 5. fejezetben említette ezt a gyülekezetnek, hogy nagyon vigyázzanak, mert tulajdonképpen az életben a leglényegesebb ennek az első szeretetnek a megmaradása. És ennek az első szeretetnek a megőrzése. Az 5. fejezet 8. versétől szeretném olvasni. Tehát az efézusi levél 5. fejezet 8. versétől. Mire kell nekünk mindig emlékeznünk? Mire kell, hogy a gondolataink visszaszálljanak? Mi az, ami visszaszerzi számunkra az első szeretetet? Mert voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban. Mint világosságnak fiai úgy járjatok, mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van, meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak, és ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat. Hogyan lehet tehát az első szeretetet visszaszerezni? Ha gondolunk arra, hogy Isten nélkül mi sötétség voltunk, Isten nélkül mi sötétség voltunk. És hogyan lettünk világosság? És hogyan lett valaki világosság? Csak is az Úrban. Ha az Urat egy kicsit is elveszítjük, és újra ott jön az én, és föltámad az én, azt mondja, mint világosságnak fiai úgy járjatok. És tudjátok, miben van a világosság gyümölcse? A jóságban, az igazságban, a valóságban. És a 10. vers rendkívül fontos, hogy mindig meggondoljátok, mi legyen kedves az Úrnak. Így lehet visszaszerezni az első szeretetet. Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. Nem ami nekem kedves, nem amit én gondolok, hanem amit minden nap latra kell vetnünk, mi legyen kedves az Úrnak. És ezért mondja Jézus itt az efézusi levélben, emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cseleked. Hányszor és hányszor visszaemlékezhetünk erre, hogy amikor mi közeledtünk Istenhez, amikor Isten érintette a mi szívünket, akkor nekünk csak egy vágyunk volt, hogy mi legyen kedves az Úrnak, mit akar az Úr, hogyan akar az ő útjára bennünket vezetni. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cseleked. És Isten, hogy hozzásegít bennünket az első szeretet visszanyeréséhez, van ennek még egy különleges eszköze is. Ha mások életében látjuk azt, naponként látjuk mások életében, hogy ők hogyan keresik az Urat, és amikor örülhet a szívünk annak, amikor látjuk azt mások életében, ami a mi életünkben talán 10-20 évvel ezelőtt lejátszódott, de az mások életében ma is ugyanúgy játszódik le. A héten is ültünk az egyik faluban az előadás utáni beszélgetésen, a 8 boldogságról volt szó, és a polgármester jelentkezett kérdésre. És olyan kérdést mondott el a polgármester, mondtam is utána, nem akarom szembe dicsérni, de ilyen kérdést még nem tettek föl. Akkor végigvettük a 8 boldogságot, ő is azt kérdezte, mint itt az efézusi levél végén, a 6. fejezet végén, a lélek fegyverzete után ott van az imádság. Ez a kérdés volt, hogy a 8 boldogságban hol van benne az imádság? Mert ő mondja, ő még nem keresztény, de ő azt látja, hogy az embernek az életében az imádság a legfontosabb. És akkor mondtam, hogy valóban milyen érdekes ez, hogy egyre mélyebben és mélyebben gondolkozunk Jézus kijelentésein, hol van benne a 8 boldogságban az imádság? Lehet valaki lelki szegény anélkül, hogy már ne szólna Istenhez? Tud valaki sírni anélkül, hogy Isten elé ne vigye az életét? Tud valaki szelíd lenni és türelmes lenni anélkül, hogy ne erősödnék meg az imádságban? Mind a 8 boldog mondásban ott van az imádság. Mind a 8-ban. És a lélek fegyverzet után ezért mondtam, hogy a 6 táp a legfontosabb, az imádság. De itt van az első szeretet visszanyerésében is, hogy hát azért gondolkodjál, emlékezzél meg, nézd meg más embereknek az első szeretetét, figyeld azoknak az embereknek az életét, akik most közelednek az Istenhez, milyen csodálatos szakasz ez, és milyen csodálatos tapasztalat ez. Ezt neked vissza kell szerezned, ezt neked vissza kell nyerned, hogy igazi, hívő és tanúságtevő keresztény legyél. És itt szeretnék rámutatni befejezésül arra, hogy Pál apostol miért is hívatta magához az efézusi gyülekezet véneit. Lapozzunk az apostolok cselekedetei 20. fejezetéhez, és befejezésül olvassuk el, hogy Pál apostol, amikor Milétoszban kikötött a hajó, és a közeli Efézusba küldött, hogy jöjjenek el hozzá az efézusi gyülekezet vénei, valami olyan csodálatos és olyan fenséges hívást intézett az egész gyülekezethez. Azt olvassuk a cselekedetek 20. fejezet 18. versétől, mikor pedig hozzámentek, mármint az efézusi vének, Pál mondta nékik, ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, melyen Ázsiába jöttem, mint viseltem magamat ti köztetek az egész idő alatt. Ugye 3 évig velük volt, erre utal. Szolgálván az Úrnak teljes alázatossággal és sok könnyhullatás és kísértések között, melyek én rajtam a zsidóknak utánam való leselkedése miatt estek, hogy semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem néktek és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként. Csak úgy mellesleg jegyzem meg, Pál apostol valamennyi kor evangelizációjának a pontos programját adja. Nyilvánosan is hirdetnünk kell az igét, de házanként is, az otthonunkban, lakásunkban is. Tegyük ezt az apostol kijelentése szerint nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tévén mind zsidóknak, mind görögöknek az Istenhez való megtérés és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hit felől. És most íme én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, nem tudván, mik következnek ott én rám, kivéve, hogy a Szentlélek városonként bizonyságot tesz, mondván, hogy én rám fogság és nyomorúság következik. De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Mi az, ami az első szeretetet megőrizheti a szívünkben? 21. és 24. vers. Bizonyságot tévén az Istenhez való megtérés és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hit felől, és bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Aki kegyelmezett embernek tartja magát, aki ma is halálra ítélt, de ma is felmentett embernek tartja magát, abban az első szeretet soha nem fog lelohadni és elveszni. És most íme én tudom, hogy nem látjátok többé az én orszámat ti minnyájan, kik között által mentem, prédikálván az Istennek országát. Azért bizonyságot teszek előttetek-e mai napon, hogy én mindeneknek vérétől tiszta vagyok, mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát. Viseljetek gondot azért magatokra is az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett az Isten Anya Szent Egyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. Idáig olvasom. Miért volt példamutató gyülekezet az efézusi gyülekezet? Mert minek tartották ők a gyülekezetet? Miért mondhatta azt Jézus, hogy szerezzétek vissza az első szeretetet? És miért szerezték vissza, hogy a későbbi levélből látjuk, a szmirnai levélből, hogy visszaszerezték? Mert itt a 28. versben van egy döntő kijelentés, hogy mi a gyülekezet, mi az egyház. És nem tudom, hányszor szokott ez nekünk az eszünkbe jutni. Hogyha mi a gyülekezetről gondolkozunk, hogy mi is a gyülekezet, nagyon sokszor azt látja az ember, hogy a gyülekezetben emberekre tekintenek, ezt lehet mondjuk egy muzulmán gyülekezetben megtenni, de egy keresztény gyülekezetben aligha. Keresztény gyülekezetnek az a lényege, hogy nem emberekre tekintünk, hanem mi azért jövünk a gyülekezetbe, hogy Krisztussal, Istennel, a Szentlélekkel találkozzunk. Én azt gondolom, hogy akkor teszünk így, hogyha a 28. vers igéje a szívünkbe van. Mi az egyház? Mi a gyülekezet? Az, amit Jézus a tulajdon vérével szerzett. amit Jézus a tulajdon vérével szerzett. Ezért lehetett Antiókia után Efézus is példamutató gyülekezet, mert ezt ők mindig tudták, hogy a gyülekezet az, amit Jézus a tulajdon vérével szerzett. Senki emberé nem tekintek rossz szemmel akkor, ha tudom, hogy ő is, hogy él, főleg pedig, hogy gyülekezetbe tartozhat, ezt annak köszönheti, hogy Jézus a tulajdon vérével szerezte, hogy ő itt lehessen. Ha én így tekintek a másik emberre, így tekintek a gyülekezetben azokra a hívő testvérekre, akikkel együtt vagyok, akkor én Jézusra tekintek, nem őrájuk tekintek, Jézusra tekintek. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, az Isten egyházának legeltetésére, melyet a tulajdon vérével szerzett. Ezért mondhatjuk azt, hogy az antiókiai gyülekezet mellett talán a legpéldamutatóbb gyülekezet az őskeresztény közösségben az efézusi gyülekezet volt, és a mai igehirdetésből talán ezt vigyük magunkkal, ezt a két dolgot. Erőre van szükségünk. Az Isten beszéde nem szavakban áll, hanem erőben. Az erőben nekünk növekednünk kell a Krisztus teljességéig. Itt mondja ki ebben a levélben például Pál, a Krisztus ékességével teljes kornak mértékéig kell erősödnünk, és hogyha ilyen gyülekezetet formálunk, akkor az első szeretet elhagyása sem szükségszerű, ha mi naponként arra gondolunk, hogy mi most itt azért lehetünk itt, mert Krisztus a tulajdon vérével szerezte, hogy mi itt lehessünk. Áldja meg Isten ezeket a tanulmányainkat, és kívánom mindenki számára, hogy olvasson utána, mi is egy jó gyülekezetet akarunk formálni. A Bibliában itt van a forgatókönyv, itt vannak a jó gyülekezetek megszületésének, megerősödésének, és az első szeretetük visszatalálásához a forgatókönyve. Vegyünk részt ebben, és igényeljük mi is a segítséget ahhoz, hogy mi is ilyen gyülekezet lehessünk. Amen.